Nos, miről volt szó tegnap reggel a Misnában? Arról beszéltünk, az a híres Misna volt a tegnapi utolsó Misna, ami arról szólt, hogy kezdetben rosszasan a napján fogadták a tanúkat egészen estig, és hogyha jöttek estig, akkor kihirdették, még beesteledésig, akkor kihirdették, hogy 30-a tulajdonképpen elseje, és az rosszasan a napja, és másnap pedig már hétköznap volt. Ha nem jöttek, akkor tartották min a szafek a kétel miatt az ünnepet estig, és utána másnap is tartották az ünnepet, mert hát kiderült, hogy végül is nem 30-a rosszasan, hanem 31-e rosszasan. Aztán történt egy kis petit malheur, méghozzá az, hogy meghozták a délutáni záró áldozatot, a mincha tamid áldozatot, és összezavarodtak azzal kapcsolatban, hogy milyen éneket kell vele mondani, ugyanis más a rossosanai ének és a hétköznapi ének. És aztán jöttek a délutáni ima után, vagy délutáni áldás után a tanúk, és akkor kiderült, hogy itt összezavarodás volt. És erre a rabik elrendelték, hogy a délutáni áldozás után már nem fogadhatjuk a tanúkat. Tehát a délutáni áldozásig jöhettek a tanúk, hogyha később jöttek a tanúk, akkor már nem fogadtuk őket, és mindenképp másnap rossosan a lett. És ugyanakkor viszont a rabik azt is elrendelték, hogy innentől, tehát a délutáni áldozástól esteledésig is tovább kell tartani a rossosanát, mert úgymond ezzel kompenzálták azt, hogy a tanúkat viszont nem lehet fogadni. Az volt a kérdés, hogy mit jelent az, hogy összezavarodtak, kilkülú. Mit jelent az, hogy összezavarodtak? És itt két vélemény volt, már összezavarodtak az énekkel, amivel kísérni kell az áldozást. És itt két vélemény volt. Az első vélemény, a Tanakáma, a bölcsek véleménye az volt, hogy összezavarodtak, nem mondtak semmit. Mivel nem tudták, hogy végül is ma rossosana lesz, vagy hétköznap, ezért inkább nem énekeltek egyáltalán. Rabbi Zeira azt mondja, hogy nem, hanem az összekeveredtek az azt jelenti, hogy a hétköznapi éneket mondták az újévi helyett. És amikor később jöttek a tanúk, akkor kiderült, hogy hopsz, újév volt, akkor az újévit kellett volna mondani, nem a hétköznapi. Tehát ez a kérdés, hogy mit jelent az, hogy összezavarták, vagy elrontották, inkább így lenne a helyes kifejezés, az elrontották az éneket, az mit jelent? Az elrontották az éneket azt jelenti-e, hogy nem mondtak semmit, mert bizonytalanok voltak, az elmondtak inkább semmit. Vagy azt jelenti, hogy a rosszat mondták, a hétköznapit mondták az ünnepi helyett. Ez volt a tegnapi vita tárgya. Most ennek a vitának a feloldására volt több referencia is megemlítve, mint érvelés, és ennek az egyik ága következik. Most. Masszív Rav Ácha bar Rav Huna, Rav Ácha bar Rav Huna is Rav Zeira mellett érvel, és ő is azt mondja, hogy a kilkülub a sír, az elrontották az éneket, az azt jelenti, hogy a hétköznapit mondták a ünnepi helyet, de nem azt jelenti, hogy nem mondtak egyáltalán. Miért? Mert van egy brájt, ami a következőt mondja. Tomicsa rösösan a sáhris karefkél haszaj, Muszaf ma oi mera ninul elo kim zeinul elo ninul eke Yaakov, mincha ma oi mera köl Hashem yachil midbar. Ahhoz, hogy ne zavarodjunk össze, úgy, mint tegnap. De most fel fogjuk írni a táblára azt, amit itt olvasok. Villanyokat letől kérlek kapcsolni, köszönöm szépen. Ops. Ja, szóval, ha Rosh Hashana van, és biztosan tudom, hogy Rosh Hashana van, akkor a következő kép nézünk ki. Van ugye egy reggeli Tamid, van egy Muszáf, és van egy Minha délutáni Tamid. Mikor kell mondani? A reggeli A reggeli támidnál mindig a hétköznapit kell mondani, a hétköznapi éneket kell mondani. Ugye minden nap van egy másik ének, amivel kísérték az áldozást. Ezt az éneket, ezt hogy melyik nap mit kell mondani, azt egyrészt tudhatjuk abból, hogy az imában mi is, ugye mondjuk a napi zsoltárt, az mindig változik, az a napi zsoltár, amit a reggeli imához mondta, most hát a reggeli áldozáshoz mondta, de végig is fogunk menni ma rajta, ez lesz az egyik fő téma ma, hogy végigmegyünk, hogy melyik nap, melyik éneket kell mondani. Most rossosan a reggelén, a reggeli tábitnál a hétköznapi éneket kell mondani. A muszáfban a 81-es zsoltárt kell mondani, a mincha támid áldozatánál pedig a 29-es zsoltárt kell mondani. Most a probléma, vagy a kérdés az az, hogy amikor Rosh Hashanah csütörtökre esik, akkor csütörtököt mondunk, nem, ez csak egy vicc volt, akkor csütörtökön az a gond, hogy a reggeli hétköznapi ének az is a 81-es zsoltár. Most csütörtökön a 81-es zsoltár a hétköznapi ének. Ha azt mondanánk, akkor a muszávban és a reggeliben ugyanazt mondjuk. Erre mi a megoldás? Mit kell csinálni? Hogy a Rosh Hashanah csütörtökre esik, akkor 81-es zsoltárt mondjuk a reggeliben is, és a muszávban is, de hogy ne legyen annyira erős az ismétlés, ezért itt a 81-es zsoltár közepétől kezdjük. És akkor itt a muszában, amikor újra elmondjuk a 81-es zsoltárt, az nem egy annyira erős ismétlés, mert mégis az elejétől kezdjük mondani, itt meg csak a közepétől mondtuk. Most, mi történt? Mi történik akkor, hogyha arról szól a brájta, hogyha csütörtökre esne Rosh Hashanah, de nem tudjuk még, hogy Rosh Hashanah van-e, mert még nem jöttek meg a tanúk. Egyelőre ilyen kételyben vagyunk, bizonytalan vagyunk, most Rosh Hashanah lesz ma, vagy nem. Akkor mit csinálunk reggel? Ugye? És mit mond a brájta? Hogy ha még bizonytalanok vagyunk, akkor nem a közepétől mondjuk a 80-as zsoltárt, hanem normálisan az elejétől, mint hogyha hétköznap lenne. Annak ellenére, hogyha itt megérkeznek a tanúk, akkor a muszávban megint el fogjuk mondani a 81-es zsoltárt, és azzal ismételjük azt, amit reggel mondtunk. Ettől függetlenül, ameddig nem vagyunk benne biztosak, hogy Rosh Hashanah lesz, addig a 81-es zsoltárt nem a közepétől kezdjük, hanem az elejétől, mint hogyha normál hétköznap lenne. Tehát, Talmid se Rosh Hashanah sáhez karev kil haszaj, a Rosh Hashanah-i reggeli Tamid mellé mindig az éneket, a szokásos napi éneket mondjuk. Máhu, muszaf, máhu, emel, kimu, zenur, leke, jáki. A muszafban elmondjuk a 81-es zsoltárt. Mincha, máhu, emel, a minhában mit mondunk, kell a semmi, a midbar, a 29-es zsoltárt. Ú, bizmán se harrös, és arra nézbe, ha misi, és sábe, se sírös, kimu, zenur. Ha pedig rosszosan a csütörtökre esik, amikor amúgy is a napi zsoltár is a 81-es, és akkor mi jön neki, hogy a muszávban is a 81-est mondjuk, ugyanúgy, mint ahogy a sáhizban a 81-est mondjuk, akkor mit kell csinálni? Lajhaja, ajmérbe sáhizban, ninulcs, mitne is a helyzetbe képez a perek. Nem akarjuk, hogy legyen egy ilyen egy az egyben ismétlés, hogy a reggelit is ugyanazt mondjuk a reggeli támidnál, mint a muszávban. Ez mit kell csinálni? Ellen máhu, ajmérbe, szíra isz, mi szelesik vagy? Hanem a hetes mondattól, zsoltár közepében a hetes mondattól mondjuk. Dimbau heidim, áhár tamicsen sáhár, hoimér hán ninu, áfábi, se ha izemek, ha ifel lesz a perek. Ha pedig a reggeli támidnál még nem jöttek a tanúk, hanem csak majd a reggeli támid után fognak jönni, vagy gondoljuk, hogy esetleg majd jönnek, akkor a reggeli támidnál normálisan mondjuk, és nem a közepétől, annak ellenére, hogy előfordulhat, hogyha később beérkeznek a tanúk, akkor a muszában ismételni fogjuk egy az egyben ezt a zsoltárt. Most. Ilyen Márta bisleimek a helyhadami sztápkamrinan sírod a hajl, aimraj, bekajflaj. Elia Márta lő amúr klál, mája imre vekai flaj. Most a kérdés a következő. Mit látunk ebből a brájtából? Hogy amikor bizonytalan vagyok abban, hogy most Rosh Hashana lesz vagy sem, akkor mit kell csinálnom? A normál hétköznapit kell mondanom, mint ahogy itt is. Reggeli Tamidnál még bizonytalan voltam, hogy jön nekem a tanúk vagy sem, akkor normálisan a 81-es Zsoltár elejétől mondom, tehát a hétköznapi rend szerint megyek. Most. Ez mi, kinek a véleményét erősíti? Rabbi Zéráét. Mert Rabbi Zéra mit mondott? Hogy abban az egy esetben, amikor ez előfordult, hogy a délutáni támid után jöttek a tanuk, és kiderült utólag, hogy elrontották az éneket a léviták, akkor az elrontották az éneket, az azt jelenti, hogy a hétköznapit mondták az ünnepi helyet. És ez teljesen pariban van, teljesen stimmel azzal, amit itt olvasunk, hogyha bizonytalan vagyok, akkor a hétköznapit mondom, és nem a... akkor a hétköznapit mondom. Viszont a bölcsek, akik azt mondták, Elia Mártalai Amur Klál, Máj Aimre Évek Hajflaj, ha viszont a bölcsek véleményét veszük, akik mit mondtak? Hogy amikor ott délután elrontották, akkor az elrontás az azt jelenti, hogy nem mondtak semmit, akkor ebben a brájtában miért úgy olvassuk, hogy a reggelinél, amikor még bizonytalan vagyok, akkor a hétköznapit kell mondanom. Itt is azt kell, hogy álljon, hogy nem mondok semmit. Azt mondja, a Talmud sájni haszon, de sírod a jajmehi. Azt mondja, a Talmud, rendben van, de ebből nem tudsz igazán bizonyítani, mert ez egy speciális eset. Ez a csütörtök, ez egy speciális eset, mert arról beszélünk, hogy ugyanaz a Zsoltár, csak az elejéről kell kezdeni, vagy a közepéről. És ha azt mondjuk, akkor kezd az elejéről. De nem arról beszél, és csak az egyetlen probléma az, hogy majd esetleg ismételni fogod. Ez nem ugyanaz az eset, mint amikor a délutánban még nem tudták, hogy jönnek-e a tanúk, és ezért nem tudták, hogy mit mondjanak, ezért inkább nem mondtak semmit. Mert ott nem arról van szó, hogy esetleg majd ismétlés lesz, hanem arról van szó, hogy lehet, hogy rosszat fogom mondani. Oké. Így ezzel a kérdés le van zárva. Nem tudjuk pontosan, hogy hogy történt. Nem tudjuk, hogy a gond az volt-e, hogy rosszat mondtak, vagy az volt, hogy nem mondtak semmit. Igen.
Az ünnepében végül is, ugye így is, úgy is ugyanazt mondom, csak az egyiket ugye lefutítva. Tehát az a rosszat nem teszek.
Csütörtökön. Igen. Ezt mondja, ez a válasz a Talmud?
Hát
azt mondja, a csütörtökiből nem tudsz hozni a többire bizonyítékot, mert csütörtökön csak annyi a különbség, hogy lekurtítom, vagy az egészet mondom.
Legrosszabb esetben ugyanúgy elmondtam a
közösségét. Így van, így van, így van. Ez, pontosan ezért nem tudsz onnan bizonyítékot hozni. Oké. A következő részben arról lesz szó, hogy minden nap milyen zsoltárt mondunk. Miért az a napi zsoltár, ami az adott napon? Még egyszer, hogy most arról beszélünk, hogy a reggeli Tamidnál milyen napi zsoltárt mondtak. Mi ennek megfelelően mi is a reggeli imában mondjuk a napi zsoltárt, miért azt a napi zsoltárt mondjuk, amit mondunk. Tányi Rabbi Judah, mi is Rabbi Akiva, Rabbi Judah tanította Rabbi Akiva nevében, most végig fogunk menni mind a hét napon. Bőr is, hogy Mávó Imrim, mit mondunk az első nap? A 24-es zsoltárt, Lássem, Arecum, Laja, az örökkévaló az ég és a föld, az örökkévaló a föld és annak minden lakója, Al-Shem, se kana ve hikna salitbei lamoj, azért mert az első nap, Isten a teremtésének első napján, Isten mindent magáévá tett, és mindent alkotott. Tehát az örökkévaló minden, a föld és annak minden lakója, a 24-es Zsoltár illik ehhez a naphoz. Séni Mávó Imrim, a másik nap mit mondtak? Gadön Hashem umhulamiai, a 48-as Zsoltárt, ami úgy kezdődik, nagy az örökkévaló, és sok az ő dicsérete. És Isten a második nap elválasztotta az eget és a földet, a föld lakóit, az egek lakóitól, és ezzel az ő nagysága, úgymond, megnőtt. Az ő királysága, az ő hatalma. És ez stimmel ehhez a Zsoltárhoz. És Lissia jó Imri, mert ő kimit szabad a szél, kell. A harmadik napon mit mondunk a 82-es Zsoltár? Az örökkévaló áll, az isteni magasságokban. A sém se gila eredzbe hochmaszaj, de ich intéve ládaszaj. Azért, mert ezen a napon hozta föl Isten a földet a víz alól, jelentek meg a szárazföldek, de ich intéve ládaszaj, és készítette elő a népének a világot, és miért kapcsolódik ez ehhez a Zsoltárhoz, azt nem értem pontosan. Mindenesetre a negyedik napon, szerdán mit mondtak? Kellnek amelyszer sem a 94-es Zsoltást, ami úgy kezdődik, az örökkévaló a bosszú istene, a sem se barra hámol van vasszili paramev dejem, mert ezen a napon teremtette meg a csillagokat, a napot és a holdat, és ezzel létrejöttek a báványimádók, a csillagok imádói, és Isten meg fogja rajtuk bosszulni, úgymond meg fogja büntetni őket a báványimádásért. Ha mi sijai ajrim, az ötödik napon milyen Zsoltárt mondtak, ugye a csütörtökön, amit mi is most tanultunk, a 81-es Zsoltárt, ha rinu lelő kimu zeinu, dicsérjétek Istenünket, az mi erőnket, a sem se barra öjfészve dagim lesz a beáks maj, mert ezen a napon teremtette a halakat, a madarakat, amelyek mind az ő csodálatos teremtését dicsérik, és ezért dicsérjétek az örökké volt, ez a 81-es Zsoltár. Pénteken mit mondtak be? Sisiai, hogy már sem mellett gólsz lavés, az örökkévaló magára vette a magasságának tiszteletét, ez a 93-as Zsoltár, se gamárbe melachtajú malacha lejem, mert ezen napon fejezte be a teremtését, és lett mindenségnek a királya, be svíhajóimim, a hetedik napon pedig mit mondunk? A 92-es Zsoltárt, Mizmoin Sirle Jöjm a Sábasz, ének a szombat napjára. De Jöjm se Kulai Sábasz. A szombat napjára, ezért mire vonatkozik? A végső szombat napjára, ugye arra a napra, amikor minden nap szombat lesz. A hosszú szombat napra, ez pedig a megváltás ideje, ahogy már mindjárt tanulni fogjuk. Tehát ez a szombati Zsoltár. Amar Rabbi Nehemja, Máró, Hamim Nehálek, Béna, Prakima, Eilu. Azt mondta Rabbi Nehemja, nem értek veled egyet. Ugye, mert ez szerint a logika szerint az első hat Zsoltár az a teremtés hat napja, a hetedik Zsoltár az a végső hetedik nap, a megváltás szimbolikája, nem pedig a teremtés hetedik napja. Mi okunk lenne arra, hogy elválasszuk a első hat nap zsoltárainak az értelmét a hetedik naptól. Mondjuk azt, hogy a hetedik nap, az meg a teremtés hetedik napja, sokkal egyszerűbb. És úgy végigmegy megint. Azt mondja, Ella, Berisön, se kanonik, és tudva, hogy Lama, és Hilek, Mászló, Valaká, Lém, és Lézsiga, Lehet, Szakak, Hosszú, Végint, Tévé, Lád, Asszony, Rési, Bal, Hámol, Van, végigmegy ugyanazokon, és amikor eljön a hetedik nap, az azt mondja, ott miért? Hát sem se savász, mert ezen a napon Isten megpihent. Magyarul a hetedik nap zsoltárja, a Mizmo és Sila, Jaj, Sábasz, a 92-es Zsoltár, ami ütkezőik ének a szombat napjára, az a teremtés szombatjáról szól, nem a végső szombatról, nem a megváltás szombatjáról. Valójában miről van szó? Valójában ez a vita Rabbi Akiva és Rabbi Nehemja között, hogy ez a Zsoltár miről szól? Ez a teremtés hetedik napjáról, a teremtés szombatjáról szól-e? Vagy a végső szombatról? Ez egy másik vitának, egy másik mondásnak a vitájáról szól. Mit mond ez a másik mondás? Sita alfesni have alma ve hat haruf. Híres mondás a messiással kapcsolatban. Ugye, minden gyerek is ismeri ezt. Mindenki tudja, hogy ma vagyunk az 5782-es évben, a 6. évezred vége felé, és a világ maximum 6000 évet fog létezni, a 7. évezredben eljön a messiás. Ugye, ezt mindenki hallotta már. Okay? Honnan van ez a mondás? Innen. De mit mondott Rav Katina? De Katina nem pont ezt mondta, azt mondta, Sita alfe have alma, a világ 6000 évig létezik, de hát harub, és 1000 évet pedig el fog pusztulni. Honnan vette ezt? Mert Ézsaiásnak van egy olyan proféciája, ami arról szól, hogy keresem, hogy idézi ezt a mondatot, a teljes Ézsaiás mondatot, de nem. Az Ézsaiásnak a mondata úgy szól, hogy Nizgava sem le vádébi jöjmahú, Ézsaiás 2.11, azon a napon az örökkévaló neve lesz egyedül a magasban, Mit jelent ez? Erre azt mondta Rav Katina, hogy azt olvassuk, hogy Istennek egy nap az nekünk 1000 év, és azon a napon, Isten 7. napján ő lesz egyedül. Magyarul a világ meg fog szűnni. Csak ő lesz. Mi itt a vita ezzel kapcsolatban? A bája már tréharuf. És nem már én mi a májim. A bája viszont azt mondja, hogy nem. Nem 1000 év lesz az, amikor a világ meg fog semmisülni, hanem 2000 év. Miért? Mert van egy másik mondat, hogy Hosea könyvében, Hosea 6. fejezet, mi úgy szól, Jehajénu mi a máim, 2 nap után újra fog minket éleszteni, Jöjmas Lisi, a 3. napon föl fogunk kelni, és előtte fogunk élni. Ugye ez valahogy a feltámadásra utal, és ez szerint a kép a következő képen áll össze. A bája szerint a világ végén 2000 évet meg fog szűnni a világ létezni, és elpusztul úgymond a világ, bármit is jelentsen ez, és a 2000 év után fölélednek a halottak, és újra élni fogunk. A másik vélemény szerint pedig, Rav Katina véleménye szerint, a világ el fog pusztulni, a 7. évezredben meg fog szűnni. Hogy mi fog utána következni, ez nem világos, hogy ő ezt hogy gondolja, ahogy különben az sem világos, hogy mit jelent az, hogy a világ el fog pusztulni. Mert minden van mindenféle kabalisztikus magyarázat, haszid filozófia azt mondja, hogy ez el fog pusztulni, ez nem azt jelenti, hogy nem fog létezni, hanem azt jelenti, hogy a világnak az önálló, az Istentől függetlennek érződő léte fog megszűnni. Nem? Mindent át fog hatni az isteni tudat, és nem fogjuk úgy érezni, mintha önálló létezők lennénk, mint ahogy most érezzük. Van mindenféle magyarázat. Bármi is legyen, ebből a mindenesetre az jön ki, hogy ez a 6 plusz 1 nap, mint metafora a világra, és mint ahol a 7. nap, az a 7. évezred, ez egy vita tárgya, és ezért aki ezt elfogadja, mint Rabbi Akiva, az azt fogja mondani, hogy a Mizmor Sira Jaima Sábosz, a 92-es Zsoltár, ami a szombatról szól, az a végső szombat, az a 7. évezred, aki nem fogadja ezt el, mint a Báje, és Rabbi Chemi azok azt mondják, hogy nem, ez nem erről szól, mert nincs ilyen, hogy 7. évezred, ez nem 1000 év, hanem 2000 év, és ez a szombatról szóló Zsoltár, ez a teremtés szombatjáról szól, nem pedig a messiási szombatról. Oké, kedves barátaim, megyünk tovább. De muszféde sabbata meha jojmim. Eddig tisztáztuk, hogy milyen Zsoltárt éneket mondtak a támid áldozatok mellé minden nap. Milyen Zsoltárt mondtak a szombati muszáf mellé? Amar rav annon rav bar rav amar rav hazivloch. Hazivloch. A sugárzás neked. A te sugarad. Hazivloch az egy nagyon szép mozaik szó. Van ugye a Pársas Hazinu. Utolsó előtti heti szakasz a Tórában. Ennek a, ezt mondjuk, a következő kép, Haziv Lach. Ami egy két mozaik szó, ami azt jelenti, a kisugárzás a tiéd, vagy a fény a tiéd. De ez, ebből minden betű az egy szakasznak a kezdete. Hazinu Hashamayim, nem biztos, hogy fejből emlékezik fog, Hazinu Hashamayim az első. Zacharja Mois Ailam, azt hiszem ez a következő. Járke Veivab a Mafsei Arec. Innen már nem emlékszem tovább. Meg kell nézni. Mindenesetre, ha megnézitek a Hazinu heti szakaszban is, ez szerint a felosztás szerint van a 7, ugye ez jól számol, hogy 7 vagy 6? Hazivlach, ez 6 betű, 6 szakasz, ez ugye Mózesnek egy éneke. Hazinu Hashamayim ad a Beira, hallgassák az egek szavaimat, figyeljenek a földek arra, amit mondok, ugye így kezdődik Mózesnek az utolsó éneke, búcsú éneke, És az ének az egész heti szakasz, illetve a végén van még egy kis rész. Az utolsó rész, az, oda hívjuk föl a hetedik felhívottat, ugye minden szombaton 7 embert hívunk föl, az utolsó résznél hívjuk föl a hetedik felhívottat, az első 6, az hazivloch, ha megnézitek, hogy mikor valakit fölhívunk, ott mi az első betű, ki fog jönni az, hogy hazivloch. Ez szerint a felosztás szerint olvassuk. És ugyanez volt a felosztás a zsoltárokban is, de bocsánat, a muszáf, sábeszi muszáfnál is. Most azt mondta, ugyanúgy, ahogy olvassuk a napi zsoltár, ahogy olvasták a zsoltárokat az áldásnál, az áldozásnál, ugyanúgy olvassuk mi is ma a reggeli imában. Oké, ezt már többször megbeszéltük. És a kérdés az az, de minha de sabbata ma'olimrim, mit mondtak szombat délután, a délutáni tamidhoz, amarabi éjjelen az jasiru minha ma'olimrim. Két szakaszt, egyrészt az az jasir, mind a kettő tulajdonképpen a tengerdala. A tengerdalának az első része és a második része. Ezt olvasták szombat délután. Most, mit mondtunk? Hogy szombat muszávban olvastuk a hazinut, 6 részre osztva, szombat délután olvasták az jasírt, a tengerdalát 2 részre osztva. De ez mit jelent? Hogy egy nap elolvasták mind a 6-ot, vagy minden szombaton mástól. Értitek a kérdést? Nem világos, hogy ezt az egészet, ezt egy szombaton olvasták, vagy mindegyiket egy másikon. Első, második, harmadik, és így tovább. Mi lesz a válasz? Minden szombaton egy másikat olvastak. Magyarul a hazinu szakaszt azt 6 szombat alatt fejezték be. Oké? Okay? Első szombaton olvasták a hazinu, utána az a Karimba Szajna, utána jönnek a Vémalmai Szalvec, és itt így minden nap olvastok egy másik részt, minden szombaton egy másik részt, és akkor 6 hét alatt fejezték be a hazinu olvasását. Az az jasírt, az 2 hét alatt fejezték be, mert az csak 2 részre volt osztva. Ezért amíg befejezték a hazinut, addig már 3-szor befejezték az az jasírt. Ugye, mert az egyik muszávban volt, a másik délután volt. Oké. Okay. Menjünk tovább. Következő kicsit lájtosabb téma lesz. Arról lesz szó, hogy az első szentély és a második szentély idején is az örökkévaló nem rögtön büntette a zsidókat, hanem fokozatosan próbált türelmet gyakorolni. Magyarul. Ez úgy lesz kifejezve, hogy amikor Isten elhagyta, a Shina, az isteni dicsfény elhagyta a szentét, akkor nem egy pillanat alatt hagyta el, hanem 10 stációmon ment keresztül, amíg elhagyta teljesen, és amikor teljesen elhagyta, akkor pusztult el a szentély. Ugye a Kabbalában ez úgy van magyarázva, hogy amikor az ember vétkezik, akkor a vétekkel eltolja magától Istent, az isteni dicsfényt. Minél többet vétkezik, annál távolabbra tolja magától. Minél többet jól cselekszik, annál közelebb hozza magához Isten. És ez így igaz kollektív szinten is. A zsidók vétkeztek, és egyre távolabb tolták a Shinát a szentélyből, ami ugye kifejezte a Shinának, az isteni jelenlétnek a nép közt, az emberek közt való érezhetőségét, jelenlétét. És 10 stációm volt. Ez így igaz az első szentély idején is, és így igaz a második szentély idején is. A második szentély idején ez nem a Shina eltávolodása, hanem a Sanhedrin vándorlása során fejeződött ki. A szentély, az első szentély idején, úgymond a proféták szövegeiből látjuk, hogy a Shina egyre távolabb került a szentek szentjétől, a második szentély pusztulása idején pedig látjuk abból, ahogy a Sanhedrin távolodott a szentélyből. Ugye a második szentély idején már nem volt a szentélyben a Fridláda, úgymond a Shina már így se úgyse volt olyan szinten jelen a szentélyben, mi volt az, ami szimbolizálta a Shinát, a Sanhedrin, a legfelső bíróság, a Tóra. És ahogy ezek távolodtak a szentélyből, vándoroltak, úgy fejeződik ki, hogy vándorolt, vagy távolodott az isteni jelenlét a szentélyből. Akkor nézzük ezt, erről lesz szó most a következőben. Amarem Judá bár ide, amarem Jéhanan eszem a szajsz nasza shina, mikrai. Azt mondta Rabbi Jéhanan, 10 állomáson ment keresztül a shina, és ezt a Tanakhból, a proféták könyveiből tudjuk. Uknegden Golso Sanhedrin, és ennek megfelelően a másik szentélyében 10 stációon keresztül vándorolt a Sanhedrin, ezt pedig meg már a Talmudból tudjuk. Nézzük először a 10 vándorlását a Shinának. Eszem a szajsz nasza Shina mikrai, 10 állomáson ment keresztül, távolodva a szentek szentjétől, a Shina az első szentély idejében. Honnan tudjuk ezt? A Tanakhból, a Héber Bibliából. Menjünk sorra. Mika Poyres. Először elment a Fridládából, és rászállt le Kruv, a Fridládán lévő kerubokra. Aztán a kerubokról a Héhálnak, a csarnoknak a bejáratára. Aztán a Héhál csarnok bejáratáról a kifelé haladva a szentély udvarára. Aztán a szentély udvaráról a külső oltárra. Aztán a külső oltárról a csarnok tetejére. Aztán a csarnok tetejéről a szentély falára, aztán a szentély faláról Jeruzsálembe, aztán Jeruzsálemből a olajfák hegyére, aztán az olajfák hegyéről a sivatagba, és aztán a sivatagból fölment az égbe, és ott ül, ahogy írva van Hosea könyvébe, élek a suvelme könyvi, megyek és visszatérek eredendő helyemre. Hogy ez honnan tudjuk, hogy ez a 10 állomás megvolt, ezt fogjuk gyorsan nevezetni különböző tanachi idézetekből, menjünk sorra. Honnan tudjuk, hogy a Fridládáról a kerubokra ment. Ahogy írva van Mózes második könyvében, a játélek hasonlók bárti már állakapai lesz. Már Mózesnél elindult ez a távolodás. Hiszen azt mondja, és majd találkozom veled, és ott beszélek hozzád a kapóret tetejéről. A kapóret ugye az a Friládának a felső fedele. Utána pedig az van írva Sámuel könyvében, hogy és Isten ott és ott lebegett Isten szelleme a kerubok fölött. Utána Ezékiel könyvében az van írva, és fölszállt a kerubokról a ház bejáratához. A ház bejáratához a udvarra, pedig ahogy írva van, ugyancsak Ezékiel könyvében, és megtelt a ház a felhővel, és az udvar pedig az örökkévaló tiszteletével. A udvarról pedig az oltárra, ahogy írva van Ámosz könyvében, és láttam Istent, ahogy áll az oltáron. Aztán az oltárról a ház tetejére, hogy a példabeszédekben írva van, Tajvla Sevesza Pinas Gág, mert is ez mint Janin Vész Haver. Jobb üljön egy férfi, jobb ülni egy férfinak a ház tetejének sarkán, mint együtt élni egy veszekedő nővel. Ez egy szép mondás, mert a veszekedő nő az itt egy metafora a zsidókra. Ugye a metaforában mindig a zsidó nép az asszony, és Isten a férj. És a veszekedő nő, az a házártos nő, az a zsidók, amikor vétkeznek. Azt mondja, Isten jó, akkor inkább ülök a ház tetejének a sarkán. Umig Gágle Hajma a ház tetejéről ment tovább a falra, ahogy írva van Ámosz könyvében, és íme Isten ott áll a szentélyed falán. Aztán a falról a városba, ahogy írva a Micha könyvében, az örökkévaló hangja a városból hallatszik. Aztán a városból a hegyre, az olajfák hegyére, ahogy Ezékiel mondja, és felszállt az örökkévaló tisztelete a városból, és megállt a hegyen, amelyik ott van a várostól keletre. Aztán a városból, aztán a olajfák hegyéről a sivatagba, hogy nyilván a példabeszédekben, és ott ült Töjv Sevezbe Eretz Mitban, mert is ezt mondja Janimi Kász, ugye megint folytatja ezt a metaforát a házártos asszonnyal, jobb a sivatagban ülni, mint otthon a házártos asszonnyal, és vele veszekedni. Mitban alsz, ami asszonyban kaima, és utána pedig felszállt a sivatagból az égbe, hogy a Hosea mondja, azt már idéztük az előbb, élek van suvó, elme kajmi, megyek és visszatérek eredendő helyemre. Oké, okay. Ez a 10 állomás. Ezzel kapcsolatban azt mondta Rabbi Yochanan, Sisach a dosinis akvos hinobe midbar, az utolsó állomáson, a sivatagban, Isten 6 hónapot még várt. Hát, ha a zsidók megtérnek. Miért elpusztul a szentély végleg, mert ugye, ahogy Isten felszállt, úgymond akkor már nem volt Isten háza a szentély, akkor elpusztult a szentély. Isten várt még egy fél évet. Hát ha a zsidók visszatérnek. Kíváncsi lő, hogy hazru, ahogy látta, hogy nem térnek vissza, akkor azt mondta, tipachácman, fenébe velük. És nem már ennyire sem, tich lennő, mondani szabad, mi nem szik, faszom, pach nafes, a Jóv könyvében írva van, a gonoszak szemei pusztuljanak, és ne legyen menekülés az ő elveszítésükre, és a reményük pusztuljon. Ugye ezt igazából ezt a szöveget csak azért idéző, hogy bizonyítsa, hogy ez egy ilyen átok, amit itt az a nyelvhasználat, amit itt idéztünk. Oké, ez volt akkor tehát az első szentély idején, ahogy a Shina távolodott a szentélyből, egész addig, amíg föl nem szállt az egekbe. Ennek megfelelően mit mondtunk, hogy a másik szentély idején a Sanhedrin távolodott a szentélyből. Érdekes módon itt ez itt nincs teljesen pariban a szentély pusztulásával, mert a szentély pusztulása az valahol a távolodás közepén volt, nem a végén. Ezt csak én jegyzem meg, én érdekesség. Mindenesetre ugye itt a Sanhedrin képviselte az isteni jelenlétet, ugye a Fridláda már nem volt meg, és a Sanhedrin vándorolt 10 vándorláson, 10 állomáson keresztül. Mi volt ez a 10 állomás? Először vegyük végig. Melishkas a Gazis kamrából, ahol az ülésezési helye volt a Sanhedrinnek, Lechanus a szentély hegyen egy külső helyszínen. Ugye ez érdekes, amikor látták a Sanhedrin, hogy borzasztó sok a halálbüntetéses eset, akkor úgy érezték, hogy ez nem lenne jó, hogyha minden nap valakit kivégeznének. Tehát amikor elszabadultak az erkölcsök, Sanhedrin kicsit tehetetlennek érezte magát, és ezért nem akartak olyan helyzetbe kerülni, hogy minden nap valakit halálra kéne ítélni, és ne tudják keresztül vinni a büntetést, és ezért inkább elvonultak a Gazit kamrából, ugyanis az előírás az, hogy egy halálbüntetéses ítéletet csak akkor lehet hozni, hogyha a Gazit kamrában ülésezünk. Hogyha nem ott ülésezünk, akkor nem. Szóval azt mondja, akkor inkább ne ott ülésezzünk, hogy ne legyünk olyan helyzetbe, hogy hozunk egy rendeletet, és nem tudjuk keresztül vinni. És ez volt az első állomás. A romlásnak az első állomása, amikor kivonultak a Gazit kamrából egy külsőbb helyszíne. Hanusz Jerusalem, aztán amikor onnan a szentélyhegyről átmentek Jeruzsálembe, aztán amikor elpusztult a szentély, akkor Jeruzsálemből Jávnéba, aztán Jávnéből Usába, Usa az Galileában van, különben Jávné is, utána Usából vissza Jávnébe, utána Jávnéből vissza Usába, utána Usából Sfaramba, utána Sfaramból Bécsárimba, utána Bécsárimból Cipporiba, utána Cipporiból Tibériásra. Ugye Tibériás az utolsó állomás, ezek mind-mind Galileában vannak. Ugye a szentély pusztulása után a bölcsek visszavonultak Galileába. Ez részben azért is volt, mert a rómaiak üldözték a rabbikat, és Galileában sokkal nehezebb volt megtalálni őket, elpusztítani. Galilea ugye tele van hegyekkel, völgyekkel, erdőkkel, sokkal könnyebb volt rejtőzködni. És így mentek egyik helyről a másikra, hogy miért kellett ennyit költözni, ez is önmagában egy érdekes kérdés. Ugye részben itt mindig, amikor változott a Sanhedrin vezetőjének a személye, akkor költöztek oda, ahol ő volt. Részben pedig azért költöztek oda-vissza, pontosan, hogy a rómaiak elől bujkáljanak. Mentek oda-vissza Jávnéből, Usába legalább 2-3-szor. Tibériás pedig az utolsó állomás, és Tibériás a legmélyebb, a legromlottabb. Az volt a legalja. Ott szűnt meg a Sanhedrin, és Tibériás különben fizikailag is, ugye, ha járt valaki Tibériás, ugye a Tibériás az egy olyan gyönyörű város, ami egy ami hegyek között egy mély, mélységi pont. Nagyon-nagyon nyomás is ott különben, hogyha, és borzasztó meleg van ezért. Ez egy olyan tibériás, az olyan ilyen pokolszerű hely. És a fáltam ereszte dábri, ahogy Ézsaiás is mondja, és a fáltam ereszte dábri, mert lealázta a magasban lakókat, a felemelkedő ugye azt mondja Ézsaiás, és a fáltam ereszte dábri, mert afat és sáhámra szeha, lealázta a magasban lakókat, lealacsonyította a földig érette őket, a porig érette őket. Magyarul ez a tibériás, és az, hogy ez ilyen mélyen van, ez kifejezi azt, hogy a romlottságot, azt, hogy ez már a legvége, hogy itt már a ahogy magyarul is mondják, ez már a legalja. És itt volt az utolsó állomása a Sanhedrinnek. Rabbi Elezer Öimer, se is galujais, se nem már, ki hessák, jöjjsvén, marjam, kirja, nizgavaj, aspelni, aspelni, deret, jeg jenad, afar. Rabbi Elezer szerint nem 10 állomás volt, hanem 6. Ő valószínűleg úgy számolja, hogy USA, amikor oda visszamentek USA-ból, Jávnéből USA-ba, az nem külön-külön számít, és ő egy Ézsaiásnak egy proféciáját is említi, ahol a lealacsonyodásnak 6 szinonimát mond, minden szinonima egy másik állomása a Sanhedrin vándorlásának. Ami Béhelen, mi Sama Szidéni Gals, nem már is Nálim Afra Kumi, de Béhelen azt mondta, igen, Tibériás az utolsó állomás, az a föld pora, a legalja, de majd onnan fogunk fölkelni, onnan fog kezdődni a megváltás. Van egy ilyen hagyomány, tehát, hogy Tibériás, ott fog születni a messiás, ott az a hely, ahonnan újra fog éledni, ahol elpusztult, ahol porrá lett, onnan fog újra nőni a megváltás növénye. Amarem és Soaben, oké, megyünk tovább. A következő misna megint tulajdonképpen ezt a témát folytatja, de Rabbi Jochanan ben Zakkai. Ugye itt most Rabbi Jochanan többször idézve volt különböző tekintetben, de ugye leginkább az előző misnákban arról volt szó, hogy Rabbi Jochanan ben Zakkai, aki az másik szentély pusztulásakor tulajdonképpen átmentette a zsidóságot, hogyha visszaemlékeztek erre a történetre, a Gittin traktátusban, hogy ki jutott a városba, és odament Vespánianushoz, akit megkérdezte tőle, hogy mit kívánsz, és azt mondta, add nekem Jávnét és a bölcseket, és Rabbi Jochanan Zakkai ugye tulajdonképpen felismerte, hogy a szentély el fog pusztulni, és át akarta menteni a zsidóságot. És ezért neki nagyon fontos szerepe volt a szentély pusztulása utáni első nemzedékben, számos rendeletet hozott, ugye az egész Zéhelle Migdos, az egész a szentélyre való emlékezés, a zsidó hagyományba való bevitele, ez neki köszönhető, hogy tanultuk például, hogy elrendelte, hogy a lulavot minden nap lengetni kell. A vidéken is. Ugye korábban az volt, hogy csak első nap lengettek. Miért? Zéhel a Migdos, a szentélyre való emlékül. Összesen 10 ilyen rendeletet hozott Rabbi Jochanan ben Zakkai. Erről is szó lesz a következőben, de először nézzük még egy-két rendeletét Rabbi Jochanan ben Zakkainak. Amarebi Soben Karkva Öjzés Hiszkén, Rabbi Jochanan ben Zakkai, még azt is elrendelte Rabbi Jochanan ben Zakkai, és a filőre is Bézdi Behol Makaim, és Lajó Eidim Hölkim, Elala Makaim a vád. Azt is elrendelte, hogy amikor a Sanhedrinhez beérkezik a két tanú, hogy látták a holdat, ha nincs ott a Sanhedrin feje, nem kell utánuk menjenek, hanem ott, ahol a Sanhedrin van, ott mondják el a tanúvallomásukat. Ugye régen csak akkor lehetett a tanúvallomást mondani, ha jelen volt a Sanhedrin feje. De itt a Galuszban, amikor rejtőzködött a Sanhedrin feje, a rómaiak üldözték, lehet, hogy nem lesz ott a helyszín, emiatt nem kell visszatartani a hold látásának tanúvallomását, és ez is egy Rabbi Jochanan féle rendelet volt a szentély pusztulását követően. A hi itt a szét, de az menuha le dina kameima, de a meimár ben a hardoi. Volt egy asszony, akit a meimárhoz rendeltek, a meimár az egy bölcs volt, Nehárdába. Nehárdá az Babilónia. Azzal a meimár, amikor a izabela jaszló bászrej, És az asszony ment volna, de közben a Meimár átment ma hozzába, az egy másik város. Az asszony meg nem ment utána. Meghívták ugye a Bézdinbe, ilyenkor menni kell, kapsz egy, hogy meg ezt magyarul, amikor a bíróság kiküld egy idézést, így van. Egy idézést, de ő nem ment, nem fog elmenni utána most másik városba. Kaszapiszha lejó, erre írt egy kiközösítési rendeletet vele szemben. Ez a kiközösítés, ez egy eszköze volt a Bézdinnek arra, hogy az akaratát, a döntéseit, a hatáját azt kiterjessze. Amelyen vásárolni, már van, nem tán a filó, hogy Bézdin Mikhal Makrus, hogy jó, hogy nem kellem Makrum, vád. Azt mondta neki, erre a vási várjál csak. Tehát azt olvastuk a misnában, hogy például a holddal kapcsolatos tanúvallomásnál nem kell a rabbi után menni, hanem ahol a Bézdin van, ott nem kell utána menni. Akkor most mi a baj az, hogy nem jött utánad? Miért kéne miatt szerencsétlen kiközösíteni? Amelej, hányi minden lényen legyen, hogy hajtos gyémként, nem tudom, hogy azt mondja, hogy ha éved, lajve le ismálve. Eved lajve le ismálve. Azt neki nem. Az, hogy nem kell menni a Bézdin feje után, az csak egy speciális törvény a naptárral kapcsolatos újhold hirdetés témájában. Mert nem akarjuk, hogyha most rá a tanúkat rá kéne venni, hogy menjenek a Bézdin feje után, jövőre nem is fognak jönni. Köszönöm, a fenébe ezzel az egészen hagyjuk. De itt, amikor arról van szó, hogy az asszony tartozott valakinek, és erre a tartozásról szólt volna a bírósági ügy, azt olvassuk, eved löjve le ismálve, a hitelezett az a szolgája a hitelezőnek. Amit ő mond, azt kell csinálnia. Nincs, hogy nem megyek. És ezért mennie kellett volna, utána jönnie kellett volna. Menjünk tovább. Tanulában, én kölyhányim rálaisz, kölyhányimre sajn lálaisz beszám hedline duchan, még egy rendelete volt Rabbi Jehem Zákájnak, hogy a kohaniták, amikor fölmennek duchenolni, a népet áldani, és kimennek a dobogóra, a zsinagóga elejére, akkor ne cipőben menjenek, vagy szandába. Miért nem? Attól tartunk, hogy esetleg kibogozódik a szandájuk, és lehajolnak megigazítani, és nem fognak áldani, és azt mondják az emberek mondani, azért nem áld, mert valójában nem is kohén, valami nem stimmel a pedigréjével, akkor inkább érdekes, akkor ezért ne legyen rajtuk cipő. Oké, és ez is egyike, rosszul mondtam az előbb, nem 10, hanem 9 rendeletének, Rabbi Yochanan ben Zakkai 9 rendeletének. Mi volt ez a 9 rendelet? Shizda Hai Pirka, 6-ot már említettünk. Mi volt ez a 6, amit említettük? Vegyük gyorsan végig. Egyrészt, hogy mindenütt, ahol van Bézdin, ott lehet csófárt fújni szombaton, hogyha rossosan a szombatra esik. 1. 2. hogy a vidéken is 7 napon át kell a lulávot lengetni. 3. hogy a Nisztán 16-ának egész napja még tilos az új termésben, csak a 16. nap végén, amiatt, hogyha eljön a messiás felé, a szent, emlékeztek erre az egész történetre. 4. hogy egész nap lehet, ismét lehet egész nap fogadni a tanukat, és nem csak a délutáni imáig, vagy a délutáni áldozásig, ahogy azt elrendelték korábban. Az 5. hogy nem kell követni a Bézdin fejét, hogyha idézést kaptál, nem, hogyha a tanuk jöttek a holdról tanúvallomást tenni. 6. hogy a kohaniták cipő nélkül menjenek áldani. Mi a következő 3? De Háda de Pirka Káma, egyet már tanultunk az első fejezetben, ami arról volt szólt, hogy a szentély pusztása után csak 2 olyan hónap volt, aminél a Bérkhanan megengedte, hogy szombatot szegjenek a tanuk, azért, hogy menjenek tanúvallomást tenni. Korábban minden hónapért, minden hónapnál megszegték a szombatot, de utána már csak Tisré és Nisszán hónap miatt. A 8-as, hogy most jön a 8-as, vagy idach, de tányi gérsnész gábiz mázet, szörg sefjelő, vele kinem, repsimű lazak, vár nimna. A leha, a Bérkhanan, u bitlam, itt nét a kala, a 8-as, ez volt a 8-as, vagy a 9-es? 7, 8, ez a 8-as. Mi volt ez? Következő. Amikor valaki betér zsidónak, akkor mit kell csinálnia? Ugyanaz, mint amit a zsidók csináltak. Körül Egyiptomból kijövet. Körül kell metélkednie, el kell mennie a mikvébe, és áldozatot kell hoznia, illetve az áldozat véréből rá kell, hogy hintsenek. Most a probléma az volt, hogy mi van a szentély pusztulása után? Lehet fogadni, akkor lehet, hogy nem is lehet betérni, mert nem tudott teljesíteni az áldozást. A rabbik azt látják, hogy de, a Tórából azt látjuk, hogy mivel van egy olyan mondat a Tórában, hogy ami arra utal, hogy örökké lehet fogadni betérteket, ugye a Tóra azt mondja, ki agur itchem gerledeir összékem, ha majd lakik veled idegen, gér, betért, nemzedékeitekre, magyarul azt jelenti, hogy bármikor be lehet térni, nem csak akkor, amikor a szentély áll. Akkor mit kell csinálni az áldozással? Erre azt mondták, rabbi, tegyen félre pénzt az áldozatra, ha fölépül a szentély, pótolja majd. És az, hogy félrerakta a pénzt, már teljesítette a kötelességét. Azt mondta, rabbi, érkem, mert Zákály, jobb, hogyha nem rakja félre a pénzt. Miért? Mert ha félrerakod a pénzt az áldozatra, akkor az hegressé válik, szentély, és már nem lehet profán célra használni. És ki fogja tudni, hogy tényleg nem lesz ebből baj, hogy a végén valaki profán célra használja azt a pénzt. Rabbi, érkem, Zákály, azt nem kell félrerakni. Pénzt, majd eljön a szentély, akkor lehet potolni. Pluxa de Rav Papa, vagy Ida, Pluxa, és a kilencedik mi volt? Az egy vita Rav Papa és Rav Nachman Mitzvah között. Rav Papa azt mondta, keremre vai, az a szőlő negyedik évei teremtéséről szól, Rav Papa szerint, Rav Nachman Mitzvah szerint pedig a vörös szallagról szól. A vörös szallag az ismerős lehet már a Juma traktátusban, mindjárt rá fogunk térni. Rav Papa már keremre vai. Miről szól a Rav Papa szerinti szőlő negyedik év? Emlékeztek, hogy azt mondjuk, hogy az első három évben a termést az arla, azt nem szabad enni, a negyedik évben fel kell vinni Jeruzsálembe. De az volt a rendelet, hogy a negyedik évi szőlőtermést, hogyha egy bizonyos távolságon belül, egy napi gyalog távolságon belül vagy Jeruzsálemhez, akkor azt fel kell vinni, azt nem lehet átváltani pénzre. Emlékeztek a Mászer Sénit is, a Netere Vajit is, ha nem tudom fölvinni, átváltom pénzre, fölviszem a pénzt, és a pénzen veszek ételt Jeruzsálembe. De elrendelték azért, hogy a piacon legyen bőven Jeruzsálembe gyümölcs, hogy a szőlő negyedik évét, hogyha közel laksz, akkor fel kell vinned mindenki. Keremre vaj, haja, ajlanusra, lájma, állekla, jömmukhalcát, ha egy napi járásra vagy, akkor fel kellett vinni. Zait, huma, és mi ez az egy napi járás? Élász, mint a daraim, élát délről, ezt gondolom nem az az élát, ami most élát, akrabáim, mint a cafain, akrabáim északról, lud, nyugatról, és a Jordán folyó keletről. Amár ola is szimera bárba, amár bérkben, már tám, kérde látásuk, Jerusalemba pérez. És azt mondták erre, hogy miért? Azért, hogy a jeruzsálemi piacok teli legyenek gyümölcsel. Ugye? Ne adja az, hogy minek jön föl, akar vásárolni gyümölcsöt, és fölviszik a gyümölcs árát. Milyen ezek lusták voltak fölhozni a gyümölcsöket. Hozzák föl ők a saját gyümölcsöket, akkor még maradni is fogod. Tánya kell, mert van előre, mi lezer, hogy mi zárt a halcárat vár tevi. És tanultuk, hogy volt Rabbi Lazernek Lotban egy szőlője, de Lottól keletre. Ami azt mondta, hogy még a egy napi járáson belül van. Hiszen Lod nyugatra van Jeruzsálemtől. Lodról keletre volt. Egy szőlője azt mondta, hogy a rádiuszon belül volt. És Rabbi Lezer láv kirőle a nyíjim, és Rabbi Lezernek nem volt ereje fölmenni, mert ugye az van rendelt, hogy föl kell vinni. Mi a megoldás? Gazdátlannak hirdette a szőlőt, jöhetnek a szegények, vigyenek belőle, csinálják, takarnak. Így akarta megoldani. Amiről, hogy talmidom erre a tanítványi, azt mondták neki, egy mester, Rebi, már nimduchav rechala leavetiró? Hát már a társaid már úgy döntöttek, hogy ez megengedett. Nem kell fölvinni Jeruzsálembe. Hiába korábban volt egy ilyen rendelet, már megengedték. Man havereha, kik a társai, Rabbi Yechlem Ben Zakkai. Magyarul akkor hosszú volt a felvezetés, de a papa szerint mi a kilencedik rendelet, hogy Rabbi Yechlem Ben Zakkai feloldotta a szentély pusztulását, aztán nem kell fölvinni a negyedik évi szőlőt, lehet pénzt is fölvinni, nem kell a gyümölcsöt fölvinni. Oké. Okay. Ez Rav Papa. Mit mondott Rav Nachman Yitzchak? Rav Nachman Yitzchak már lassan is ez a helyrész. A vörös szallag. Emlékeztek még a vörös szallag? Igen. Ennek a szallagot rákötötték ugye a bűnbaknak a szarvára, És mit csináltak? És ketté vágták a szallagot. Mit csinálták a szallag? Egyik vége ott volt a szarván, a másik vége föl volt akasztva a szentély bejáratához. És amikor lerögte az a kecskét a hegyoldalban a Kohén, akkor ha megbocsájtotta Isten a bűnöket, akkor kifehéredett a szalag másik fele. Aztán mi volt a történet? Ugye addig, ugye hát nem, ha nem fehéredett ki, akkor elég szomorúak voltak a zsidók, mert nem sok jól számíthattak. És erre akkor próbálták elrejteni a szalagot, hogy ne lássák, ne legyen ebből kellemetlenség. De soha nem sikerült, teljesen elrejteni, és végül úgy döntöttek, hogy ott a sziklahegy végén vágja ketté a szalagot, az egyiket kösse rá egy kőre, és a másikat lökje le, és akkor a kövön lesz, ott kint a sivatagban. És akkor ez nem annyira feltűnő. Oké. Nos, és ez a hajrész, de tányabri, sajnáljuk a is, nos, és ez a hajrész kezdetben fölkötötték a vörös szallagot, a Peszach ha'olam a szentély bejáratához kint, Hilbi nagyú szmélyhén, hogyha kifejlődött, akkor mindenki boldog volt, ha nem fejlődött ki, akkor mindenki szomorú volt. Erre elrendelték, hogy tudjátok, mert akkor inkább bentre kössük ki, ne az bejárattól ki, hanem bejáratról bent. De még mindig az emberek benéztek, és látták, hogy ha fehér voltak, akkor boldogak voltak, ha nem volt fehér, akkor szomorúan. Erre mit csináltak? Jó, akkor elrendelték, hogy legyen rákötve a kőre. A fele a kőre, a fele pedig a szarvára, a bűnbaknak. Náhmanicskak máj támlő a márkerebi, kerev papa. Hát és ez volt az a rendelet, amit Rabbi Yochanan ben Zakkai hozott. Hogy a kőre kössék. Mi az oka annak, hogy nem ezt mondta, bocsánat, Rav Nachman ben Yitzchak szerint ez volt a rendelete, a 9. rendelete Rabbi Yochanan ben Zakkainak, és nem azt, amit Rav Papa mondott, hogy megszüntette, hogy a szőlő 4. évét föl kell vinni Jeruzsálembe, hogyha egy napi gyalogtávolságra vagy. Azt mondja, nagyon egyszerű. Mert mi a történet? A történet úgy szól, hogy azt mondták Rabbi Lezer, aki nem akarta fölvinni a szőlőjét, azt mondták a tanítványai, Mester, a te társaid már azt mondták, hogy nem kell. Most Rabbi Yochanan Zakkai nem a Rabbi Lezer társa volt, hanem a mestere. Akkor nem. Miért mondták azt, hogy a társaid? Azt kellett mondani, a mestered már elrendelte. Mi erre a válasz? Azt mondja, azért, mert a tanítvány nem illik azt mondja a saját mesterének, Mester, a te mestered! És ezért úgy szóltak, hogy a te társaid. De igazából ez stimmel. Ez akkor a... Ez volt az egyik oldalnak a magyarázata. A másik magyarázat. Rav Taimi Maitami Lemarek Achim Yitzchak. Mi az oka annak, hogy a papa nem fogadta el azt, amit Rav Nachman Yitzchak mondott, hogy ennek a szallagnak a sorsáról szólt a rendelet. Mi az oka ennek? Az, hogy nem jön ki. Mert ez mikor volt ez a rendelet? Nyilván még a szentély idejében. De Yochanan ben Zakkai tevékenysége, pláne az, hogy ő rendeleteket hozzon, az a szentély pusztulása után volt. Tehát nem jön ki időben, ahogy mindjárt látni fogjuk. Rabbi Yochanan ben Zakkai idejében nem volt már vörös szallag, ahogy tanultuk. Kolosna Iszus, Rabbi Yochanan ben Zakkai veszélyesen, Rabbi Yochanan ben Zakkai 120 évet élt. 40 évet üzletelt, az első 40 évet üzletelt, a 40-től 80-ig tanult, és 80-tól 120-ig rabbi volt. Ez olyan, mint a 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás. Felosztotta a 120 évet. Első 40 évben keresett egy kis zsetont, üzletelt. Második 40 évben a fejét tanulásra adta. Az utolsó 40 évben pedig rabbiskodott. Rendeleteket hozott. Most. De tányárba im sinkai, im sinekleve, bájszna, először is az ősz, már mire lemádi. És mit tanulunk? Már tanultuk a Jumatruktátusban, hogy már 40 évvel a szentély pusztulását előtt már abba maradt ez az egész. Már soha nem fehéredett ki a szalag. Megszűnt ez a csoda. Most akkor mikor volt lett volna értelme egy ilyen rendeletet hozni, amikor még egyszer kifehéredett, egyszer nem? De Rabbi Yochanan ben Zakkai utnám is a harabész a migdas hiszkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. És mi mit tanulunk? hogy mikor hozta a rendeltetre Ben Jochamed Zakkáj, eleve a szentély pusztulásai után. Akkor nem lehet, hogy a szentély pusztulása előtt már 40 évvel megszűnő intézmény kapcsán hozott egy rendeletet a szentély után. Azt mondja, milyenre válasz? Idach. Hogy itt már bajom sonna, de lama tám, hogy jönjös tufné rábe, jába van már milszom, és tábe tájme, de kave rábe bismé. Azt mondja, tanult, nem. Lehet úgy is magyarázni, hogy abban a 40 évben, amikor még a szentély állt, és ő már nem üzletelt, de már tanult, akkor is tett mindenféle javaslatot, hogy milyen rendeleteket hozzanak. Megtette a javaslatot a mesterének, és a mestere hozta ezt a rendeletet, úgymond az ő iniciatívájára, az ő kezdeményezésére. Ki volt a mestere? Különben Hillel volt a Rabbi Jochanan Zakkáj mestere. És akkor így kijön a képlet. Kedves barátaim, köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, idáig tartott a mai tanulás. Holnap a 32-es lappal folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek egy kellemes további keddi napot a viszontlátásra, viszonthallásra. Sok sikert mindenkinek!